Folytatjuk a Woman Power-t keret nélkül, még mindig Tomaj Zsófi, fenntartható fejlődési szakértő és Buru Éva, szabadúszó kreatív stratéga a vendégem. Mindketten különleges utat jártak be, majd keresztezték egymás útját, azért is ültök itt együtt a stúdióban. És hát Évi, ott hagytuk abba, hogy kiégtél, újra kezdted. És ma már kávézó tulajdonos vagy, ami egy közösségi tér is egyben, és egyébként két gyermek édesanyja, és majd erről is beszélünk még. De hogyha még egy pillanatra visszatérünk a vállalkozás építésre, akkor mennyire állt közel hozzád ez a multi lét után, és mennyire találkoztál nem várt nehézségekkel?
Semennyire nem állt hozzám közel, tehát hogy egy annyira új dolog volt, mint hogyha most nem tudom, elküldenétek az Antarktiszről túrázni, nem tudom, tehát egy teljesen ösztönösen csináltam az egészet, emiatt nagyon nehéz is volt, és szerintem nem is tudom, hogy bevallottam ezt így hangosan valaha, hogy igazából nem volt üzleti stratégiánk, tehát hogy nem volt az, hogy akkor ennek a biznisznek most meg kell térülnie 3 vagy 5 éven belül, és akkor hú de jó lesz. Igazából teljesen fölösleges is lett volna erre eltölteni egy csomó időt, majdnem csúnyább szót mondtam, mert hogy ugye egy évvel a Covid előtt nyitottunk, és gyakorlatilag teljesen felborult.
Hát pont beleszaladtál kellős közepébe.
Pont beleszaladtunk, rengeteg új képességre volt szükség, és új készségre, amiket nyilván megugrottunk, meg én is megugrottam, de hogy teljesen máshonnan vett el energiákat, teljesen új típusú nehézségekkel találkoztunk.
Több eszámban beszélsz, mennyire gondolkodsz akkor ezek szerint csapatban, mennyire vagy magányos farkas, úgymond.
Igen, ez így a férjemmel közös vállalkozás, tehát ilyen szempontból családi tulajdon, és hát vannak ugye a barista kollégáink, akikkel abszolút csapatban dolgozunk együtt, én ott vagyok velük így minden nap.
És azt mondják, hogy a vendéglátósnak születni kell, tehát nem volt egy picit, most idézőjelben mondom, nagy képűség belevágni ebbe a semmilyen, és egyébként nagyon magas multinacionális más jellegű tudással.
De meg is kaptam ezért a magamét egyébként mindenféle Facebook kommentekben, meg cikkekben. Nagy képűség volt így utólag visszagondolva, de hát figyelj, bátra ki a szerencse, tehát most csak azért, mert valami így van, meg úgy van, meg ezt mondják, na ez, ami nagyon-nagyon-nagyon távol áll tőlem.
És
hogy
a multinál megtanult üzleti gondolkodás segített bármit is?
Az rengeteget segített,
mert,
igen.
Mert oké, nem a saját bőrét viszi ilyenkor a vására az ember, amikor a multinál dolgozik, hanem ugye a céges büdzsét, itt meg a sajátodat, tehát nyilván más, de azért valamit csak számított.
Számított, igen, gondolkodásban, stratégiai szinten, és azt hiszem, azt nagyon jól tudtam kamatoztatni, hogy a multinál volt egy nagy feladatom egyébként, ha emellett a kommunikációs feladatok mellett az összes ilyen válságkezeléssel kapcsolatos dologért is én feleltem. Nyilván egy nagy csapatot működtettem, voltak folyamatos tréningek, gyakorlatok, és hogyha éles helyzet volt, akkor ezt a folyamatot nekem kellett így mozgatni minden szállal együtt, és egyébként ez nekem, én azt gondolom, hogy amúgy is ilyen szuper erősségem, tehát mindenféle ilyen válsághelyzetben és krízismódban valahogy úgy tudok erre reagálni, hogy így, nem tudom, megszáll a csí, és átkapcsolok valami olyan üzemmódba. Hát és most már 4 éve vagyunk ebben az üzemmódban, vagy 3.
Hát éles helyzet volt bőven. Zsófi, téged kérdeznélek, és Éviről kérdeznélek, hogy te kívülről hogyan látod, hogy mennyire volt extra kockázatvállalás ez szerinted a részéről?
Hogy kávézót nyit?
Hogy ott hagyja a biztos multilétet és egy magánvállalkozásban, egy teljesen más világban próbál helytállni.
Hát nézd, erről
mi nagyon... édesanyaként, ugye?
Igen, erről mi nagyon sokat beszélgettünk, és szerintem ezt az Évi nagyon jól látja, hogy belevágott valami olyanba, amit, hogy is szoktad mondani, hogy a burnout után az emberek kócsok lesznek, vagy kávézót nyitnak, és hogy ezen így mosolyogni szoktuk, vagy jóga stúdiót, tehát hogy szerintem, ami nagyon-nagyon jó az Éviben ilyen téren is, hogy ennek nagyon helyén kezeli ezt a döntését, és hogy tudja az összes hibáit, nem hibáit, hanem a nehézségeit ennek a döntésnek, meg hogy hogyan lehetett volna adott esetben másképp csinálni. Hát nézd, bátor döntés volt, ez biztos, de hogy csomószor kell ilyen döntést meghozzunk, és azt mondjuk, hogy akkor menjünk előre és csináljuk.
Ti szoktatok egyébként így visszatekintve gondolkodni arról, hogy szerintetek a másik mit csinált jól vagy rosszul? Mert ugye most már egy jó ideje együtt is dolgoztok.
Mi nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélgetünk. Minket az hozott össze így munkában, hogy majd elmeséljük a konkrétumokat, de hogy az, hogy beszélgettünk, és nem a most megszokott női dolgokról, hanem tényleg fenntarthatóságról, a múltunkról, a döntéseinkről, a jövőbeli terveinkről, és szerintem nagyon nyíltan szoktunk ezekről beszélni, hogy kinek az életében milyen életszakaszok, milyen döntéseket hoztak, sőt néha segítünk a másiknak rávilágítani arra, hogy figyelj, lehet, hogy ott ez is ezért történt, vagy ezt ezért is ezért csináltad a mai napig, és a saját közös dolgainknál is természetesen, nem csak a múlt.
Egyébként mi a megosztás? Tehát megmaradt az üzleti stratéga, a multi világból érkezett szakember, a közszférából érkezett, a világot látott szakember. Összegyúrtátok ezt a kettőt? Hogy működtök a mindennapokban?
Hát szerintem nem ilyen nagyon hivatalosan nem gyúrtuk össze, azzal teljesen tisztában vagyunk, hogy melyikünknek mik az ilyen, azok a területek, amik így mondjuk gyengébben mennek, és az, amiben mondjuk a másik erősebb. Most csak egy példát mondjak, a Zsófi mondjuk sokkal diplomatikusabban tud kommunikálni, mint
szakmai
mint én.
Igen.
És akkor ezt így rögtön az elején így lefektettük, hogy én elmondtam, hogy figyelj, nekem ez az ügynökségi világban egy nagyon nagy nehézség volt ez az ügyfélkommunikáció, mert van egy ilyen nagyon nyers stílusom, ami nem bántó, vagy hát nem azzal a szándékkal mondok sohasem, hanem mert őszinte vagyok, de ezt nem mindig fogadják úgy, ahogy ezt kéne. Ebben ő abszolút professzionális, és hogy ezt így nagyon sokszor reflektálok is erre, hogy úristen, hogy tudod ezt ilyen szépen és asszertíven megfogalmazni.
Tehát mi kell ahhoz, hogy együtt lehessen dolgozni? Igazából ezért kérdezem, hogy vannak-e ütköző pontok?
Még csak reflektálva arra, mint az Évi mondott, tehát hogy ez pont fordítva is ugyanígy van, tehát tényleg minden oldalról megvan az, hogy kiben, miben erős, hol van gyakorlata, mert tényleg sok mindent a múltunkból hozunk. Tehát mondjuk egy üzleti vonalon, egy fenntarthatóságról, amikor arról beszélünk, hogy hogyan tudunk az emberekre hatni, akkor azt nem tudnánk az Évi gyakorlata nélkül, mert olyan sokat dolgozott, akár change management tekintetében, hogy abszolút arra hagyatkozom én is, amit az Évi mond, hiszen ő megcsinálta, végigcsinálta, és akkor finomítjuk egymást, egymás gondolatait, akár behozva az én diplomáciai érzékemet, hogy figyelj, akkor ezt hogyan tudjuk úgy a partnereknek elmondani, hogy át is menjen az üzenet. Szóval, hogy ez szerintem
és itt most
ilyen...
már a közös cégről beszélünk.
És itt már a közös, igen, a közös cégről
fenntarthatósággal foglalkozó cégről beszélünk. Hogyha egy picit még így a női szerepeknél, és a külügynél maradunk, Zsófi. Ugye mondtad, hogy azért volt egy elképzelésed, hogy fölfelé hogyan is a nagyköveti pozícióig eljutni. Ezt egyébként család mellett lehetett volna, vagy lehet csinálni? Gyerekek mellett?
Hát lehet. Nem egyszerű. Szerintem bizonyos életszakaszokban le kell lassulni. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk nekem ugye most van egy 5 éves kislányom, valószínű nem most kéne nagykövetnek lennem, hanem amikor már 10 éves, vagy 20 éves. De mondjuk a ranglétrába ez valószínű bele is fért volna, hogy az ember úgy fogad el, de hát ez attól függ, hogy mondjuk külszolgálatra hova megy, a párja tud-e dolgozni, mennyit tud segíteni, tehát hogy azért itt kell egy támogató közeg is, hogy az ember mondjuk a diplomáciában meg tudja valósítani magát. De azt látom most, hogy nagyon sok a női nagykövetünk, de azt látom, hogy vagy egyedülállóak, vagy nincs gyerekük, vagy már nagyobbak a gyerekeik. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg ez van az a kor, amikor egyszerűen szüksége van a gyerekünknek ránk, anyákra.
Uh-huh. Évin, neked is volt egy időszak, amikor ott álltál, hogy így ezt, ugye beszéltünk róla, a multilét nem folytatható, de ha ezen túljut az ember, akkor ez vihető tovább gyerekekkel?
Hát nagyon nagy odafigyeléssel és rengeteg kommunikációval, és én is nagyon sok segítséget kapok itt családon belülről.
Tehát háttérországgal csak,
igen,
és kizárólag.
De hát amikor a kávézót nyitottuk, akkor volt egy ilyen ikonikus pillanat, emlékszem, hogy nyitás előtt voltunk 2 héttel, és kidőlt a kicsi, már nem volt annyira beteg, hogy otthon legyen, de még nem lehetett visszavinni közösségbe, és akkor bevittem az utazó ágyát a mostani workshop terembe, azt jól befűtöttük, és ott aludt, amíg én egyeztettem a beszállítókkal, meg nem tudom, és jött az akkori sütis beszállítunk, a Sallai Fanni, aki ilyen nagy ikonom volt, akkor ő is ugyanúgy 2 kisgyerekkel kezdte el a saját cukrász üzemét, és emlékszem, hogy bekukkantott a workshop terem, és ott aludt az a, nem tudom, hány éves volt akkor a Julika, lett 3 vagy 4, és így úristen, tudom, mit érzel, és hogy volt köztünk egy olyan kapcsolódás valahogy így megtört ez az ismeretlenség, hogy akkor ott álltunk egymással szemben, egy anya az anyával, egy kisgyerekes anya egy másik kisgyerekes anyával, és lett közöttünk egy ilyen kb. Ilyen kis szövetség, hogy akkor innentől kezdve segítsük egymást. Nehéz, el kell fogadni szerintem a segítséget, tudni kell kérni segítséget, ezt nem lehet egyedül csinálni. Szóval nehogy azt higgye senki, aki mondjuk mi minket lát kívülről, hogy ez...
Hát vagy hallgatja most
vagy
ezt
hallgat,
a műsort.
Igen, hogy ez sétagalop, ezt nem tudjuk partnerek nélkül, nem tudjuk család nélkül, nem tudjuk babysitterek nélkül.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy amúgy ez nem csak egy nagyköveti pozícióban kell a segítség, hanem jelenleg abban, amit mi is csinálunk, tehát, hogy két nő próbál egy vállalkozást vinni, amiben tulajdonképpen mi vagyunk minden, és akkor helytállunk akkor is, amikor a gyerek beteg, akkor is, amikor nem beteg, de menni kell értük az iskolába, óvodába, és amit az Évi mond, ez szerintem nagyon fontos, hogy meghoztuk azt a döntést, hogy ott vagyunk a gyerekek életében, de a megfelelő pontokon van segítségünk. Például nekünk is van babysitter, heti kétszer óriási segítség, mert tudom tervezni, hogy kedden és csütörtökön este hétig tudok programot szervezni, lelkiismeret furdalás nélkül is, ez a fontos, hogy akkor ott jelen legyek.
Igen, ez az állandó lelkiismeret furdalás, az ott van az emberben.
Igen, de én egy kicsit elengedtem, tehát én tudom, hogy hétfő, szerda, péntek vagyok a gyerekemmel, kedd, csütörtök is, csak este hét után, és hogy tök oké és tök boldog. Semmi baj nincsen ettől.
Igen, tehát a magasságok mellett mindig ott vannak a mélységek is, meg a sikerek mellett a nehézségek, tehát hogy élitek meg? Nyilván most már egymást támogatva talán könnyebb a kudarcokat, vagy esetleg a nehézségeket megélni. Van ilyen?
Van, persze, persze, és szerintem ebben mi nagyon önreflektívek vagyunk, és nagyon-nagyon támogatóak, abszolút tudjuk egymást támogatni. Majdnem azt mondtam, hogy tudunk együtt sírni, de én vagyok a sírós. Úgyhogy amikor én sírok, akkor a Zsófi vigasztal, de hogy szerencsések vagyunk, mert szerintem nagyon szabadon tudjuk ezeket a kudarcokat is kezelni, vagy nehézségeket. Most nem kell feltétlenül kudarcra gondolni, de mondjuk egy gyerekbetegségre, akkor az csak egy telefon, hogy figyelj, ma online találkozzunk, mert itthon maradunk, vagy átmenjek hozzád, és akkor meetingeljünk inkább nálad, mert otthon van a Luizi, vagy nekem a kicsi, szóval, hogy azért tudjuk nagyon jól és rugalmasan kezelni a helyzeteket.
Mennyire hiányzik esetleg egy New Yorki világ? Mert ugye 5 évig New Yorkban éltél.
Teljesen más életem van itt, mint ott volt. Összesen hasonlítható a kettő. Tehát, hogy
ott... akkor még gyerekek nélkül ráadásul.
Igen, tehát,
a világ egyik legnagyobb városában.
Igen, New Yorkban amúgy halálra dolgozva magamat. Tehát, hogy azt, tehát nem egy Sex and the City életem volt, ahol egy ilyen high life-ot éltünk, hanem tényleg az volt, hogy reggeltől estig dolgoztunk adott esetben hétvégén, főleg a korábban említett fenntartató fejlődési célok kidolgozása miatt is, vagy időszakában, meg pláne itthon talán egy munka szempontjából egy nagyon kicsit kiegyensúlyozottabb, de hogy teljesen máshol érvényesülök lévén azért, mert anya lettem, boldog párkapcsolatban élek, és van egy bizniszünk, amit szeretek csinálni, tehát hogy egy olyan szakmai helyzetben vagyok, ami teljes mértékben fulfilling, mi erre a magyar szó,
kielégítő
számomra.
Évi, te figyeled a régi életedet? Tehát, hogy akár azokat a szakembereket, akikkel együtt dolgoztál, vagy ezt az egész világot? Van, amit
nem
hiányolsz belőle?
Nem, semmit. Talán az oltárén egy céges autó. az most jó lenne, mert nagyon tropa a mostani autóm, és most nem az a világban, ahol veszünk egy... De most viccet félretéve, egészen őszintén mondom, hogy nem. Én kaptam egy nagyon csábító lehetőséget egy évvel ezelőtt, egy nagy multitól, ahol az egész... Belementem a folyamatba azért, mert nyitott voltam, meg úgy voltam vele, hogyha jön egy lehetőség, akkor nem állok így ellen, de végig az transzparensen vállaltam, hogy gyakorlatilag nem tudnak olyat mondani, hogy ebből az életből, ami most van, kijöjjek. Tudatosan nem követem a régi szakmai múltamat, vagy hát az abban ott kialakult kapcsolatrendszereket, de nagyon nagy közösségi ember vagyok, szerintem nagyon-nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezem, akár így az előző 20-30 évre visszamenőleg, 20 inkább, és hogy mindig felbukkannak ezek az emberek, újra és újra összetalálkozunk már ebben az új pozícióban is, és úgy találkozunk össze, hogy gyakorlatilag onnan tudjuk folytatni, akár szakmailag is, ahol mondjuk elvesztettük a fonalat 5 évvel ezelőtt.
Azért is kérdeztem ezt, mert felmerült bennem, hogyha jönne egy új, megkínálnának egy új múltis vezetői szerepkörrel, akkor elvállalnád, de akkor a válasz nem.
Egy esetben elvállalnám, hogyha ez Ausztrália lenne, és azt mondanák, hogy akkor itt van a gyerekekkel, mehettek, és nem tudom, 5 évig járhatnak itt iskolába, akkor elvállalnám.
Tehát a kaland.
A kaland, igen.
Hogyha már itt tartunk, ugye, és beszéltünk Ausztráliáról, meg New Yorkról is, van olyan, hogy rossz vagy jó döntés mondjuk hazaköltözni New Yorkból, vagy adott esetben, ha jönne egy lehetőség elköltözni Ausztráliában, tehát, hogy ezt nem lehet tudni. Mindig utólag dől el.
Abszolút utólag dől el, igen. Nekem nincsenek olyan érzés, hogy megbántam volna valamelyik döntést. Viszont nagyon érdekes, hogy mennyire másképp látjuk akkor, meg most utólag visszagondolva a barátnőim múltkor pont pár nappal ezelőtt emlékeztettek arra, hogy volt egy zárt körű blogunk, amiben hát mindenki sztorizgatott, és megtaláltam azt a történetemet, hogy milyen nehéz döntés előtt álltam, amikor úgy döntöttem, hogy hazajövök New Yorkból, mert kicsit idő előtt jöttem haza, mert itthon kaptam egy olyan lehetőséget, amit úgy éreztem, hogy érdemes elfogadjam, és nagyon érdekes volt azt a dilemmát visszaolvasni, amit én ott leírok nagyon frissen a többieknek, és hogyha mai fejjel visszagondolok erre az eseményre, én nem is emlékszem ezekre a dilemmáimra, hanem teljesen más, és szinte egyértelmű az, hogy milyen döntést hoztam meg, és arra emlékszem, hogy az azt követő egy hónap még milyen volt New Yorkban, amikor azt mondtam, hogy akkor maxoljuk ki még ezt az időszakot. Tehát nagyon érdekes, hogy mi van akkor, meg mire gondolunk vissza, mit
egyébként
látunk.
Egyébként én, hogyha kiegészíthetem ezt, én nem hiszek ebben, hogy vannak jó és rossz döntések. Én azt gondolom, hogy döntések vannak, és minden döntésnek megvan az előnye és a hátránya. Annak is, hogy saját bizniszt csinálunk, annak is lenne nagyon sok előnye, hogyha visszakanyarodnék egy multiba, vagy hogyha Zsófi elmenne Hollandiába nagykövetnek, akkor biztos nagyon hiányoznék neki. Szóval annak
mindenek
is van.
Magamnal.
Annak is. És ezt az idő igazolja, de a Zsófi ebben nagyon-nagyon jó, és ebben nagyon sokat segít nekem egyébként, mert ő tényleg nem egy ilyen megbánós ember. Én hajlamos lennék így, jaj, mert nem tudom, még egy picit így romantizálni helyzeteket, de hogy ő lehet, hogy ezt hozza ez a közgazdász múltad, meg azok a
hát meg az a hitem, hogy minden okkal történik, csak nem látjuk
igen,
az okait. Tehát, hogy a rossz is, vagy a kegyetlen pillanatok is, hogy abból is most
valami
nem közhelyesen, hogy tanulunk,
igen.
De hogy igen, hogy annak azért kell, és én ezt nagyon sok helyen láttam, akár ilyen kiküldetéseknél. Ugye a külügyminisztérium az úgy működik, hogy az ember pályázik, és akkor vagy elnyeri ezt a pozíciót, vagy nem. Ez mind igaz, addig, ameddig nagykövet nem lesz, ahova felajánlják, de hogy egy csomó hely volt, ahova pályáztam, és végül nem sikerült. És aztán végül New Yorkba jutottam, ami meghatározza azt, hogy hol vagyok most. Tehát, hogyha mondjuk megnyertem volna az olaszországi konzul pozíciót, akkor nem tudom most, hol lennék. De hogy tök jó, hogy én akkor ezokat végül is így utólag nem kaptam meg, és kijutottam New Yorkba, és a fenntarthatósággal tudtam foglalkozni, ami most talán fontosabb nekem, mint annó a diplomácia volt.
Akkor beszélgessünk arról, hogy mit tudtok a fenntarthatóság terén tenni. Egy kis szünetet tartunk, folytatjuk innen hamarosan. Tomaj Zsófi fenntartható fejlődési szakértő és Buru Évi szabadúszó kreatív stratéga, a Fabrik kávézó és közösségi tér egyik alapító. A vendégem, akik egyébként együttesen a Future Potato társalapítói is. Tartsatok velem továbbra is, hamarosan innen folytatjuk.